Április 19-e. Álmatlan éj. Csak hajnalban szenderedtem el. Gyóntam, áldoztam. Meggyóntam Nórát is, hogy nem érzem emberi testvéremnek. A pap nem rendelte, hogy másképp gondolkodjak. A misén aztán nem imádkoztam egyebet, csak arra kértem Istent és Máriát a kisképen, és Szent Ida védőszentemet, hogy fordítsák el atyám szívét attól a gonosz póktól. Így megerősödve tértem haza. Atyámat csupán főhajtással üdvözöltem, hogy az ebédre feljött. Eleinte nem is beszéltünk semmit, csak ettünk szótlanul. Ő, mintha az üzleti ügyein gondolkodna. Én, mintha tisztelném az elfoglaltságát. Végre a tisztánál megszólalt. Még mindig nem rendeltél ruhát? Ha atyám parancsolja. Alázatos és nyugodt válaszom megenyhítette az arcazortságát. Ha még mindig nem tudod, hogy kik varnak itt eféléket, magam küldök hozzád egy jó varróasszonyt. Ha azonban nem bízol benne, rendelhetsz ruhát Pestről is, Monasterlitől. Akkor az asszony csak mértéket vesz rólad. Talán hálás melegséget olvasott ki a szememből, mert még szívesebben folytatta. De ha téged Monasterli se elégít ki, írok Bécsbe, vagy akár Párizsba. Egy-két női ruha nem rendít az én kasszámon. Igazán különös vagy, más nők szinte fúriái a toalettnek, te meg olyan szimplán viselkedel, mintha valami napidíjas veréb volna az apád. Ez a ruha, feleltem nyugodtan, kedvemre való volt eddig. Nem természetem a cifrálkodás. De ha atyám parancsolja...
Cifra, cifra! Ha nő hát, legyen cifra! Férfiak már ezt meg is kívánják.
Méltóztassék rendelkezni, atyám. A méltóztassék szóra mélyet pillantott. Lehet, hogy meghatotta. Az is lehet, hogy megérezte, mire készülök. Én olyan nyugodt voltam, hogy egy csordultig megtöltött poharat körül tudtam volna hordozni a tenyeremen a házban. Éreztem, hogy a harcban én leszek az erősebbik. A fekete kávénál meg is kezdtem. Édesatyám, kötelességem, hogy bocsánatot kérjek a tegnapi magamviseletéért, de annyira megdöbbentett a közlése a házasságról, hogy hirtelenében csak magamra gondoltam. Később fontoltam meg, hogy elsősorban nem az én ügyem, hanem édesatyámé. Bocsánatot kérek.
De a te ügyed is, kedves gyermekem, felelte lágyan.
A te ügyed is. És bizonyára megörvendeztetnél, ha látnám, hogy nem nehezled. Ha nehezlem is, senki más nem lenne nekem nehéz.
Senki más? Hát miért éppen ő? Hiszen csupa kedvesség, vidámság az a nő. Olyan, mint a napsugár ebben a rideg házba. Éltető napsugár.
No, nem éppen napsugár. Bocsánat, hogy más róla a véleményem. Napsugáron nincs mocsok. De ha atyám parancsolja, kötelességem...
Mocsok? Micsoda mocsok?
Női nyelven szólva, múltja van.
Múltja van? Micsoda múltja van? Hogy tudhatják azt a klastromi üvegablakok mögött nőtt krumplik, hogy odakünk kinek micsodás a múltja?
Ő maga hozta be a klastromba a múltja vallomásait.
Micsoda vallomásait?
Női nyelven szólva, flott természet.
Flott, flott, de hát miben nyilvánult a flottsága?
Én nem tudom, mi az a flott. Az apácák mondták így, nem eresztették volna be többé hozzám.
Mit tudhattak róla az apácák?
Semmit, csak amit ő maga elmondott nekem.
De hát mit mondott el?
Már akkor olyan szemmel nézett rám, mint ahogy a menazséria oroszlánja néz, mikor a bárányt viszik neki. Én azonban nyugodt arccal feleltem. Kérdezze meg atyám, ő tőle magától, hogy a szülői járatták-e a színésziskolába, vagy hogy más járatta? Kérdezze meg, hogy kivette neki a ruháit és ékszereit. Vártam, hogy atyám széttép vagy összegázol. Kész voltam a halálra, mint Néró keresztényei a Kolosseumban. Atyám szeme valóban rám kövesedett. Még a levegő is olyan merevedetnek érzett a szobában, mintha üveggé vált volna, nagy üvegkockává, s mink benne két belemerevült ember. De aztán csak maga elé gondolkodott, legyintett.
Értéktelen ruhák, bazári ékszerek! Ha olyan igen flott lett volna, volnának különb ékszerei. Előttem hiába mocskolod, előttem hiába kormozod, előttem hiába kened be ganallyal, elveszem! Punktum!
És az asztalra csapott az öklével, hogy a tányérok ugráltak belé. Április 20-a. A Szabóné eljött hozzám, és szöveteket hozott. Fekete ruhát választottam, és gesztenye szín Himalája kabátot. Megmondtam, hogy szimpla legyen minden tekintetben. Csupán a kiáró kabátra engedek fekete bársonygallért és fekete selyemszegélyeket. De hiszen ez gyászruha lesz, képedezett a Szabóné. Azzal ne gondoljon, feleltem röviden. Ha Nórát oltárhoz kell kísérnem, ebbe öltözködök, gondoltam keserűen. Délután Nóra jött fel. Igazán vakmerő orcátlanság. Könnyekben talált. Sem az üdvözlését nem fogadtam, se kezet nem nyújtottam. Rá se néztem. Leült, és kisvártatva kezdte. Tudom, mi bajod, de hát miért gyűlölsz? Azért, hogy atyádat boldogítom. Vállalom, hogy boldogítsam egy életen által. Maga boldogítja. Megint magázol? Hát csak nem tegezem az anyámat. S keserűn kacagtam. Április 22-e. Csak imádkozok és sírok. Már egy hete, hogy nem olvastam az újságot, pedig az a regény, az a leány, mintha csak én magam volnék más néven, angol millióban. Még a szépsége is, bár lehet, hogy annyira szép én mégse vagyok, de bizonyára szép vagyok, mert a férfiak szinte haptákba merednek, ha meglátnak, és a szemükkel kísérnek, még meg is fordulnak utánam. Pesten mindig azt véltem, hogy azért néznek, mert apácával megyek, és hogy őt nézik, mert az apáca félig meddig mennyei nő. Itt azonban nem jár velem apáca, tehát nem az apácát nézik, tehát engem néznek, bámulnak. Tehát szép vagyok. Hála érte Istennek. És abban is egyezünk Edittel, hogy a sorsa, mintha az én jövőm képe volna megírva az ő regényében, hogyan szorítja ki a mostó anya az apának az édes leányát a házból. Edit eltávozik és beszegődik cselédnek. Az újságokat félre raktam, és ma elővettem, hogy olvasom. Legalább látom, mi történik majd velem, és hogyan. Hát ebben is milyen szerencsétlen vagyok. Éppen ott metszett ki apám valami hirdetést, ahol a regény van. Nézem a többit. Minden szám hátulja lyukas. A szememet megfogja egy helyen az apró hirdetések egy csoportjának a címe: házasság. Özvegyurak és legényurak és özvegyasszonyok és hajadonok ajánkoznak ismeretleneknek vagyonnal és vagyontalanul, szemérmesen és szemérmetlenül. Csak épp, hogy az nincs némelyikben, fogai épek, emésztése rendes. De különös, hogy épp ott a nyírás. Nézem a többi számot, a többiben is ott a nyírás. Micsoda házassági hirdetés érdekelheti annyira atyámat, hogy mindig kinyír egyet? Bizonyosan valamelyik barátja keresi így a párját. Talán éppen Fizdúr? De hát miért, hogy apámra bízza? Bizonyosan, hogy Pestre is jár, és mindenfelé jár, megnézi az ajánkozót. Hívom Pannit, és elmagyarázom neki, hogy menjen el a trafikba, és vegye meg a lyukas számot, ha még van. Lódul. Sokáig oda jár. Bizonyosan a némájához is ellátogat. Már bántam is, hogy őt küldtem el. Végre mégis hazaliheg. Hozza az újságot. Belefogok a regény olvasásába, de aztán, hogy a végére érek a közleménynek, szinte gépiesen megfordítom az újságlevelet, hogy micsoda hirdetés is az, amit atyám kinyírt. S találom a következőket. Férjhez adnám a lányomat, művelt fiatalemberhez, akinek foglalkozása vagy hivatala, ha csak kissi is úri, de nem iszákos, nem kártyás és épp egészséges. A lányom móringja most 300 000 korona készpénzben, később örökség ennél is nagyobb, talán milliókra is rúgó. Cím a kiadó hivatalban. Mintha rám szakadt volna a ház. Mintha nyiladozott volna alattam a padló, mintha fejbe koppantottak volna mészáros taglóval. Soha életemben nem voltam beteg, de erre az ágyba tántorogtam. Hogy engem vására visz az apám, mint valami állatot, mint azt a szelíd szemű ökröt. Április 25-e. 3 napja fekszem. Az orvos